Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük szép húsvéti énekünket, a 186. dicséretünket. E húsvét ünnepében, dicsérjük Istent szívvel. Gyülekezet, foglaljon helyet! Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 421. dicséretünket. A 421. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. Tudom az én megváltom él, hajléka készen vár reám. Thank you. ami segítségünk, húsvéti Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg a húsvét történetét, amint írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumban. A Lukács Evangélium 24. részéből olvasom a húsvéti történetet, az első és azt követő versekből. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vívén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták a Jézus testét. És lőn, hogy amik ők effelett megdöbbentek, íme két férfiú állott mellettük fényes öltözetben. És amikor ők megrémülvén a földre hajtották az arcukat, azok mondták nekik: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt nektek még, amikor Galileában volt, mondván: szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékeztek azért az ő szavairól. És visszatérvén a sírtól, elmondták mindezeket a 11-nek, és mind a többieknek. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ismét együtt lehetünk úgy, hogy ebben az esztendőben is megünnepelhetjük a te feltámadásodat, és a húsvéti üzenetet hallgathatjuk. És köszönjük, hogy ismét valósággá válik az, hogy nem csak külsőképpen halljuk a te beszédedet, hanem a te szent lelked a szívünkben is, a mi lelkünkben is megszólaltatja ezeket a gondolatokat. Köszönjük, Urunk, hogy tőled való új gondolkozás járja át a mi életünket. A fentről való az isteni életnek az erői át és átjárnak bennünket, miközben az ígére figyelünk. Különösen akkor, amikor arra gondolunk, és azért adunk neked hálát, mert a te feltámadásoddal Krisztusunk legyőzted a halált, és világosságra hoztad az életet és a halhatatlanságot. És így a te gyülekezeted isteni erőknek a részesei lehet. És köszönjük, Urunk, hogy miközben az igét hallgatjuk, ezek az erők alakítanak és formálnak bennünket. Kérünk, hogy a bennünk levő, neked nem tetsző dolgok hadd legyenek gyengébbek most. A te erőt hadd győzöl le bennünket. Így a szívünkbe levő nyugtalanságokat és félelmeket és bizonytalanságokat vegyed el. A szomorú szívűeknek, a gyászolóknak adjál vigasztalást. A csüggedőket biztasd és bátorítsd, hiszen élő Urunk vagy, aki feltámadtál azért, hogy a tieiddel kapcsolatban legyél. Köszönjük, hogy ezt a kapcsolatot most átélhetjük. De köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy feltámadtál azért, hogy azt az igazságot, amit megszereztél a tieidnek, az Atya előtt bemutasd, és életünk közben járj. Köszönjük, hogy így átvehetjük tőled a te áldásaidat ezen a húsvét hétfőn, és kérhetjük, hogy szólj hozzánk igéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük ezt a szép, lendületes húsvéti énekünket, a 185. éneket: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Fennállva hallgassuk meg az ígét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával a húsvéti üzenetet hirdetni kívánom, írva található a Példabeszédek könyvének 28. részében, a 12. versben. A megnevezett szent helyen, a Példabeszédek könyvének 28. fejezetében, a 12. versben így szól hozzánk Isten ígéje. Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az. Mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. Mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. Kedves ünneplő gyülekezet, most, amikor együtt vagyunk húsvét hétfőjén, akkor visszaemlékezünk a tegnapi igére, amit hallottunk, és a tegnapi igehirdetésre, amikor is Krisztus feltámadásáról volt szó. Ma pedig az emberek feltámadásáról szeretnék szólni. A feltámadásról, amiről nagyon keveset hallunk, keveset beszélünk, talán már a temetőknek a felirata is eltűnt. Emlékszem, gyermekkoromban, amikor egy-egy temetőbe mentem, akkor a kapu fölött így ferdén nagybetűkkel föl volt írva, hogy feltámadunk. Nos, ez a gondolat most már egyre inkább elhalványul az emberek szívében. Pedig ez egy alapigazság, az apostoli hitvallásban is elmondjuk azt, hogy hisszük testünk feltámadását. És ennek komoly bibliai alapja van, mégpedig az egész Szentírás erről beszél, de Pál apostol egyszer egy tanácsban azt kiáltotta, hogy egy nagy gyülekezés közepett, hogy lesz feltámadása az igazaknak és a hamisaknak is. És ez azt jelentette, hogy az emberek mind fel fognak támadni, és egyszer odállnak az Úr elé, mint hogy a Jelenések könyve is mondja, hogy láttam kicsinyeket és nagyokat, és ott állnak a nagy fehér királyi szék előtt. Ez lesz a nagy feltámadás. Nem azt jelenti, hogy a lelkek tovább élnek, hanem azt, hogy az emberek visszakapják a testüket, és ebben a testben odaállnak Isten elé. Ez a feltámadásnak az üzenete. Hiszen a lélek úgyis tovább él, annak nem kell feltámadni. A test az, ami a sírba kerül, annak kell onnan kijönnie. És ehhez ezt az igét választottam a Példabeszédek könyvének a 28. fejezetéből, ami beszél az igazakról is, meg a hamisakról is, illetve a hívőkről is, meg a hitetlenekről is, az istenes és istentelen emberekről is. Ez a két oldal, a jobb és bal oldal, mint hogy a feltámadásban is két külön fajta feltámadásról beszélhetünk. Itt ebben a részben, a példabeszédekben a szerző beszél, hogy milyenek az igazak, hogy azok örvendeznek, és ez milyen nagy ékesség. Majd otthon megnézzük, itt kifejezetten erről van szó, hogy leírja, hogy az igazak milyenek, és hogy milyen jó, hogy valaki az Isten oldalán áll, Jézus Krisztus tanítványa. Igaz, mert a bűnei meg vannak bocsátva. De a másik oldalán ennek a versnek szó van az istentelenekről, akik pedig feltámadnak. Ebben a részben azt láthatjuk, hogy az istentelenek, amikor feltámadnak, akkor az igaznak el kell rejtőznie. Talán ezt jelenti, hogy amikor az istentelenek feltámadnak, akkor keresni kell az embert. Akkor legjobb, hogyha becsületes ember visszahúzódik, és valahogy eltűnik, mert különben nagy baja támad. Igen, van, hogy az istentelenek feltámadnak. Ennek ez az alapjelentése, hogy az istentelenek feltámadnak, amiről a költő is Petőfi is ír, hogy föltámadott a tenger, a nép tengere, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Halljátok-e táncot, halljátok-e zenét, majd meglátjátok, miként mulat a nép. Tehát a nép tengere föltámad, és vannak olyan korszakok az emberiség életében, amikor elszabadulnak az indulatok, és hát van, aki ilyen durva képpel él, mint akkor a csatorna kiokádja az benne levőket, és akkor vége minden kontrollnak, és vége minden rendnek, és a csőcselék és az anarchia uralkodik. És ilyenkor keresni kell az embert. Tehát, hogyha ezt az ige részt nézem, ha az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert, mert a tömeg embere már nem emberhez méltó módon viselkedik. Nem, és úgy néz ki, mintha ember lenne, magából kifordulva üvölt, amikor egy tömeget manipulálnak, és befolyásolnak, és azok elveszik az önkontrolljukat, és azt teszik, amit nekik súgnak. Így nagypénteken, gondoljunk nagypéntekre, amikor a csőcseléket, vagy a tömeget, ami csőcselék lett, inkább ezt mondom, mert nagyon sok rendes jeruzsálemi polgárról van szó, akik, hogyha ez az esemény nem lett volna, megőrizték volna emberi méltóságukat. És nem kellett volna keresni az emberhez igazából. Az embert nem kellett volna keresni. De őket befolyásolták, mert tudjuk, amikor Pilátus odaállította egymás mellé a Barabást, az Úr Jézus mellé, és ott állt ez a gonosztevő, ez a gyilkos, és a legtisztább és a legszentebb lény, ember, aki a Földön valaha élt és éltett, akkor megkérdezte Pilátus, hogy hát melyiket bocsássam szabadon? Mert szokás nagy ünnepen egy foglyot szabadon bocsátani. Szabadon bocsássam a Barabást, ezt a rablógyilkost, akit most a kedvetekért kihoztam a tömlőzből és ide állítottam. Vagy a Jézus bocsássam szabadon, mentsen fel a vádak alól. És akkor azt olvassuk, hogy a főpapok és az írástudók rábeszélték a tömeget. Ott járkáltak a tömeg között, és mondták azt, hogy a Barabást választjátok, hogy őt kell szabadon bocsátani. És a tömeg magából kifordulva kiáltott, hogy a Barabást akarjuk, saját sorsukat pecsételték meg, hiszen az emberiség ezzel igen mondott az erőszakra, az istentelenségre, a törvénytelenségre, a rablógyilkosságra, a Barabást választotta. Így az emberiség ezt saját magának választotta, és azóta nincs esztendő, hogy ne lenne valamiféle háborús esemény ezen a világon. Mert az emberek a Barabást választottak. De miért? Ezek lehet, hogy normális emberek lettek volna gondolkodásban, de valaki rávette őket, és manipulálta őket, és így ezt kiabálták, hogy a Barabást, azt választjuk. De mit tegyek Jézussal? Kérdezte Pilátus. És akkor újra körbe járnak az írástudók. A Jézusnak az ellenségei, a Szinedrion tagjai. És azt mondja, a Jézus keresztre kell feszíteni. És a tömeg pedig magából kifordul, üvölti, hogy feszítsd meg. De mi rosszat cselekedett? Kérdezi Pilátus. Feszítsd meg. Ezek az emberek kifordulnak önmagukból. Elveszik emberi méltóságukat. Amikor az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. Erről szól a mai ige. Utána nézhetünk a példabeszédek könyvének a 28. része. A példabeszédek könyve a Zsoltárok után következik a Bibliában, körülbelül a közepén van. Nem néz megtalálni. És ebben az egész fejezetben látjuk, hogy milyenek az igazak, és milyenek az istentelenek. A kettőnek az ellentétét bemutatja ez a fejezet, és azért mondom, hogy legyen teljesen korrekt, amit mondok az ige magyarázat szempontjából, de bemutatja az istenteleneket, és ennek a legplasztikusabb kép az, amikor azt mondjuk, az istentelenek feltámadnak, akkor keresni kell az embert, mert nincs emberhez hasonló ábrázata. Mert kifordult önmagából, mert azt teszi, amit a másik mond, mert szolga lesz, át van alakítva. Át van formálva. Sok ilyen esemény volt a történelemben, a nagy francia forradalomban. Hát amilyen rettenetes dolgok történtek ott, Carlyle, a nagy angol történész leírja, hogy még arra is képesek voltak, hogy a guillotine által kivégzett embereknek a bőréből táskát készítsenek. Különösen a nőknek a bőréből készítettek táskát. Tehát hol van itt az ember? Hol van itt az emberi méltóság? Testvérek, hát így van, amikor az istentelenek föltámadnak, akkor keresni kell az embert. Mert itt már nincs meg az isteni kép más. Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, Isten az embert olyannak teremtette, hogy hasonlított ő hozzá igazságban, szentségben, most teljesen elveszett ez. Nem találom az embert. Ebben a csőcselékben nem találom az embert, amikor valaki már nem szabad, amikor valakit óránál fogva vezetnek, amikor valaki üvölt, mint a fába szorult féreg, ez indulatai elszabadulnak. Hol az ember? Tehát értjük, egyszerűen ezt jelenti a példabeszédeknek ez az üzenete, hogy amikor az istentelenek feltámadnak, akkor keresni kell az embert. De ne beszéljünk mondjuk az csőcselékről, mert hát mi nem tartozunk oda. Józan emberként legalábbis most nem alakítanak, formálnak bennünket mindenféle gonosz szándékok. De vajon bennünk nincsen istentelenség? És egy meglepő kérdés a templomban, hogy vajon akik itt ülünk, nincs bennünk istentelenség? Az istentelenség az Isten és a fosztóképzőtalan telen. Az istentelenség az a rész bennünk, ahol Istennek nincs hatalma. Hogy esetleg nincsen bennünk olyan rész, ahol az Isten még nem vette át az uralmat. Vajon nincs a mi személyiségünknek olyan alkotó eleme, ahol még valami talán semleges terület, ami ide is, meg oda is hajolhat. Istennek még nem adtuk át, tehát ez egy olyan terület a gondolkozásunkban, a terveinkben, a kapcsolatainkban, vágyainkban. Tehát talán van valami olyan részben, amelyik istentelen, ahol még az Úrnak nincsen ott az uralma. És akkor ez azt jelenti, hogy ezt valaki kézbe kaphatja, vagy az ördög, vagy az Isten. Jókai az egyik regényében a 17. századi kalandor vallomásai című regényében leírja azt, hogy az egyik szereplő egy koldust át kellett volna, hogy szúrja, de maga a koldus kérte, hogy szúrj át, és tiéd lesz a vagyon, az a sok pénz, ami a botomban van. De nem is ez a lényeg, hogy nem akartam átszúrni, azt mondja ez a főhős, semmiképpen sem, de egyszer csak, mintha a kezem volt a kés, és egyszer csak, mintha valami meglökte volna a könyökömet, talán az ördög volt az, mondja Jókai. És nagyon érdekes, hogy az ember ott van a döntések során, és a rosszat elköveti, vagy nem követi, mintha az ördög meglökte volna a kezét, és valamit tett. Mint hogy az ördög megindította volna a beszédét. Mint hogy az Isten, vagy az ördög elindította volna a lábát, és akkor rossz irányba megy. Az istentelen részeink, tehát azok a területek az életünkben, ahol még nem dőlt el valami. Nehogy az ördög lökje meg a könyökünket, hogy valamit tegyünk. Tehát, hogyha bennünk föltámad az istentelen rész, akkor mi lesz az emberrel? Tehát ne a nagy csőcselékről beszéljünk, aki föltámad, és akkor hol az ember, hanem bennünk is elszabadulhatnak indulatok, a bennünk levő vágyak, a bennünk levő lehetőségek, azok mind elindulhatnak, és valami történhet bennünk. Azért legyen ez úgy, hogy a mi életünknek minden területét odaadjuk az Úr kezébe, hogy ne legyen bennünk egy ilyen istentelen szféra, ne legyen olyan terület, nem mondjuk azt, hogy mondjuk az eszünket Istennek adjuk, de az értelmünket nem. De az érzelmünket nem. Tehát az eszünket és az értelmünket Istennek adjuk, de az érzelmi életünket nem. Tehát jó, józanul gondolkozunk, de az indulatainknak nem parancsolunk. Tehát ne legyen semmi olyan az életünkben, amit az ördög használni tudna, mert hogyha az istentelenség föltámad bennünk, hova lesz az emberi méltóságunk? Ugye ezt is jelenti ez a rész. Azonban én most a feltámadásról szeretnék beszélni, ezt ígértem ennek az igének a kapcsán, és a húsvéti gondolatokat szeretném elmondani, hogy amikor az istentelenek feltámadnak. Megvallom őszintén, hogy egyetlen írásmagyarázónál nem találtam olyat, aki a példabeszélek 28-12 alapján az igazak vagy a hamisak feltámadásáról beszélt volna. Végigvettem rengeteg kommentárt, és van, hát, ha találok olyat, aki azt mondja, hogy na itt a valóban a hamisak, vagy az istentelenek feltámadásáról van szó, a feltámadás napján arról a csoportról, akik Isten nélkül haltak meg, és Isten nélkül támadnak fel. Tehát nem találtam olyat, de ugyanakkor a szó ugyanaz. Ezt azért el kell fogadni mindenkinek, a feltámadás ez jelentheti azt is, amikor egy nép föltámad, vagy bennem levő rossz dolog feltámad, de jelentheti a feltámadást is. A magyar szónak két jelentése van, hogy valaki fel kell, feltámad, hogy valamit csináljon, de jelenti azt a feltámadást is, ami az utolsó napon lesz, amikor pedig az istentelenek is feltámadnak, és így én rögtön most erre gondoltam, hogy ez a rész, a példabeszélek 28.12, mintha azt is sugallhatná én nekem, vagy akár másnak, hogy amikor az istentelenek feltámadnak a feltámadás napján, akkor nem úgy néznek majd ki, mint a isteni kép más. Akkor valami hiányozni fog, keresni kell az embert. De ugyanakkor a írásmagyarázati korrektség miatt el kell, hogy mondjam, hogy az eddigi értelmezés volt az elsődleges, amiről beszéltem, hogy az istentelenség ne támadjon fel. De húsvét napján ez megengedhető, hogy ennek a résznek az alapján az istentelenek feltámadásáról beszéljek, már pedig azért is, mert a Biblia világosan elmondja azt, hogy nem csak a hívők fognak feltámadni, nem csak a hívők kapják vissza a testüket, hogy majd az Isten országában legyenek az új ég és új földön, hanem a Biblia világosan mondja, hogy aki Isten nélkül élt és Jézus nélkül halt meg, az is vissza fogja kapni a testét, és így ez a test, lélek, ember majd odáll az Isten ítélőszéke elé, és akkor Isten kihirdeti a szentenciát, hogy mi lesz az ő sorsa. Ezért mondja az Úr Jézus a János evangélium 5. részében, hogy bizony mondom nektek, hogy eljön az az óra, amikor azok, akik a koporsokban vannak, meghallják az Isten fiának szavát, és kijönnek. Egyesek az élet feltámadására, mások pedig a kárhozat feltámadására. Tehát ezt a Biblia világosan mondja, ha nem értjük, ha nem, de egyértelmű, hogy a feltámadás napján mindenki odaáll majd egy új testben, vagy egy visszaadott testben Isten elé. De ez nem csak a Jézusnak a szava, meg az új szövetségnek a szava, már az egész Biblia ezt hirdeti, így a Dániel könyve. A 12. fejezetben ezt mondja, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, majd felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökké való utálatosságra. Ami azt jelenti, hogy az istentelenek feltámadnak, akkor olyan látvány lesz, hogy az nem méltó az emberhez. Persze ott van ez is, az értelmesek pedig viszont fénylenek, mint az égnek fényessége, és olyanok lesznek, mint a csillagok, örökkön örökké. Boldog ember az, akinek része lesz a boldog feltámadásban. Tehát erről beszél a Biblia, és én is beszélhetek erről, már csak annál is inkább, mert ez a bizonyos nem szép kép, amiről nem szívesen beszélünk, de amiről a Biblia beszél, hogy az istentelenek is feltámadnak, mindenki, aki a Krisztus gyalázta, aki azt mondta, hogy nincs Isten, az is föltámad, és Isten elé odáll, és megkérdi az Úr, hogy hát valóban ezt mondtad, amit mondtál. Ez a feltámadás már most elkezdődik, bizonyos vonatkozásban. A feltámadásnak egy napja lesz, de van előtörténete. Tudnilik, ki mint vett, úgy arat. Tudnilik, amilyen életet elkezd az ember itt élni a földi világban, az fog folytatódni a halál pillanatában is. Semmiképpen nem szűnik meg az ember mint csodálatos és isteni örök életet teremtett lény nem szűnhet meg, de hogy hogyan él majd a halál utáni világban, azokban a különleges és más világokban, amik utána következnek, az attól függ, hogy itt milyen utat indított el. Tehát, hogyha valaki Isten nélkül élt itt a földi életben, az elképzelhetetlen, hogy Istennel éljen tovább a jövendőbeli életben. Tehát voltak éppen ez a jelenet, amit itt a kép ábrázol, hogy az istentelenek föltámadnak, és úgy néznek ki, hogy nem találom rajta az embert. Nem lesz emberhez méltó. Ez már ott kezdődött el, hogy magából kifordulva az indulatain, nem uralkodva, emberhez méltatlan módon viselkedett. És keresni kell az embert, mert az ember nem ilyen, Isten nem ilyennek teremtette az embert. Az embernek nem szabad olyannak lenni, hogy önmagából kiforduljon, és gyalázatára legyen önmagának. Az embernek nem szabad elveszíteni a méltóságát. Az embernek az isteni képmást kellene hordozni magán. És mondom, ez a rész azért fontos, mert már itt a földi életünkben elkezdődik az az út, ami majd folytatódik a feltámadásban. És ugyanígy, és ennek a pozitív oldalát most hadd mondjam, a hívőknek a feltámadása is itt a földön már bizonyos szempontból elkezdődik. Illetve a halál pillanatában. Megkérem Sándort, hogy a villanyokat legyen kedves fölkapcsolni, a világításokat. Köszönöm szépen. Már csak azért is, mert egy világosabb részhez érkeztünk a prédikációban. Tudnék, az igazak feltámadásáról szeretnék szólni, mert Isten nem hagyja az övéit a halálban. Tehát az ember test és lélek valóságából áll. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az embernek van teste és van lelke. És a kettő együtt alkotja a mi személyiségünket is, ami lelkünknek szüksége van bizonyos képességekre, amik által ki tudja fejezni önmagát. Ami lelkünknek szüksége van arra, hogy legyen szánk, hogy el tudjuk mondani a gondolatainkat. Ami lelkünknek, ami belső lelki világunknak szüksége van arra, hogy tudjak a másikkal értekezni, hogy lássam a másikat, hogy bele tudjak nézni a másiknak a szemébe. Tehát valamiféle szervre, orgánumra szüksége van az emberi léleknek. Ezért mondja a Jakab a levelében, amint a test holt lélek nélkül. És fordítva is mondhatom, a lélek is nem tud működni test nélkül, ezért az Úr bennünket test-lélek valóságát teremtett, és ezért a feltámadáskor visszakapjuk a mi testünket. De az már nem olyan test lesz, amilyen most. Nem fog fájni, nem ismeri a fájdalmat, nem ismeri a szenvedést. Egyszerűen Isten elveszi mindazt, ami ártalmára van a mi életünknek. Egy csodálatos test lesz, ezt megdicsőlt testnek nevezi. Tehát a feltámadáskor Isten az övének visszaadja a testet, de már nem ilyen betegségre hajló testet, nem lesz a bűnnek a hatásai alatt, hanem egy csodálatos, ép és egészséges test lesz, amiután vágyódtak a régi, antik emberek, akik azt mondták, hogy mens sana in corpore sano, épp testben, épp lélek. Egy ilyen testet fog adni az Úr az övéinek, és ez az elváltozás, ami a feltámadásban lesz valósága, bizonyos szempontból már a halálban elkezdődik. Sőt, még korábban elkezdődik. Mert hogyha, testvérem, olyan utat választottál, ami nem istentelen út, ha olyan utat választasz itt a földi életben, ami a Krisztussal való út, ami a Jézus Krisztus követésének az útja, hogyha olyan utat jársz már most, ahol az örökké valóság erői, hatalma már átjárnak téged, ezáltal hitet kaptál, égi reménység van benned, égi bizakodás van benned, hogyha a menny királyához tartozol, vagy a mennyországnak már most polgára lettél, akkor már elkezdődött valami, ami a boldog feltámadásban csúcsosodik ki. De a halálban sem veszünk el. Tehát azt mondja Pál apostol a második korintusi levélben, figyeljük csak meg, hogy a halál pillanatában már a feltámadás sejlik a hív emberek életében. A második korintusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy tudjuk, hogyha mi földi sátorházunk elbomlik, milyen szépen mondja a halált. Azt mondja a második korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol, hogy érdemes ezt az igét együtt olvasni. Tudjuk, hogy a mi földi sátorházunk elbomlik, épületünk van Istentől. Nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben, és azért sóhajtozunk ebben, és szeretnénk felöltözni ezt, az új mennyei hajlékunkat, mert most, akik ebben a földi testben, a sátorban vagyunk, sóhajtozunk, és nem kívánunk levetkőztetni, hanem inkább szeretnék felöltöztetni, hogy a mi halandó elnyelje azt az élet. Ebben ilyen szavakat találunk, és most a boldog feltámadásra készülést mutatja nekünk ez, ami a halál pillanatában már ott sejlik a hívő ember számára. Calvin azt mondta, amikor ezt a részt magyarázta, a nagy reformátorunk, hogy a feltámadás már bizonyos szempontból elkezdődik a halál pillanatában, mert nem csak azt olvassuk, hogy a lélek való lebeg a halál pillanatában, hanem azt mondja, hogy már van bizonyos épületünk. Tehát azokat az orgánumokat, vagy valamiféle szerveket, ami szükséges ahhoz, nem tudjuk, hogy milyen, és nagyon vigyázni kell, mert itt az okkultizmus mindenféle hamis képzetet behelyez. De úgy sejtjük azt, hogy valami mégis lesz, amiben az ember ki tudja fejezni a gondolatait. Tehát a halál pillanatában nem egy ilyen öntudatlan állapot kezdődik a hívő ember életében. A halál pillanatában nem az lesz, hogy most megsemmisülünk, aztán majd a feltámadás napján feltámadunk. A halál pillanatában nem az lesz, hogy mély álomba zuhanunk, és semmiről nem tudunk semmit, hanem ki tudjuk fejezni önmagunkat. Tehát a mi személyiségünk, ami eddig is megtalálta a módját, hogy el tudja mondani a gondolatait, az tovább fog élni, és azt mondja itt, hogy épületünk van, ami Istentől van. Tehát Isten fog valamit nekünk adni, hogy ami individuumunk, egy személyiségünk azért együtt maradjon, és ne csak egy ilyen kóbor lélek bolyogjon valahol a világűrben. Nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy a halál pillanatában már az Úr országában vagyunk, és ki tudjuk fejezni mi a gondolatainkat. Ki tudjuk fejezni mi örömünket, magasztalásunkat, Isten tudjuk dicsérni és magasztalni, mert van egy örökkévaló házunk a mennyben, az, amit Isten már elkezd bennünk építeni ott, és valamit már ad nekünk, hogy a mi egységes személyiségünk megmaradjon, az kívánatos, hogy szeretnénk ezt felöltözni, na sokkal jobb lesz, mint itt. De mivel a testünket is megváltotta, mivel az egy drága vérét azért is adta, hogy a mi testünk is meglegyen váltva, és mivel a mi testünk itt a földi életben az a Szent Lelkének a temploma, ezért egyszer majd a testünket is visszaadja, és ez lesz majd a boldog feltámadás. És míg az alapigénk azt mondja, hogy amikor az istentelenek feltámadnak, akkor keresni kell az embert, azt mondja az Ézsaiás, hogy mindenki számára borzadásul lesznek, mert az a istentelen feltámadott test a betegség hatványozott része lesz, az egy borzalmas látvány lesz, ami itt elkezdődött, a bűnnek az uralma teljességre jut abban, aki az istentelen feltámadásában részesül, ennek az ellentéte az valami kibeszélhetetlen és csodálatos lesz. Az igazak feltámadása. Amikor az Isten egy olyan csodálatos testet az övéinek, akik lehet őt dicsérni, és lehet őt magasztalni. És akkor már nem kell keresni az embert. Mert az istentelenek feltámadnak. Hol az ember? A hív ember feltámad. Íme az ember. Rajta ragyog az isteni képmás. Az imágó Dei. Amit elveszítettünk az édenkertben, de visszakaptunk Jézus Krisztusban. És az ő dicsősége ragyog fel ezen az új feltámadott emberen. Amen. Válaszoljunk az igére, és a 421. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 421. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Tudom, hogy közel, Mesterem, az óra fut a nap közel, elébe állok csak hamar, megváltó Jézusom, jövel. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy két utat adtál elénk, az örök életnek és az örök veszedelemnek az útját, és azt akarod, hogy válasszuk az örök életnek az útját. Köszönjük, hogy ez elkezdődik már most a mi életünkben, amikor a Jézus Krisztushoz kötjük magunkat. Add, Urunk, hogy te legyél valóban első a mi életünkben, és az életünknek ne legyen egyetlen olyan területe sem, ahol a nélküled való lehetőségek kibontakoznak. Hadd helyezzük életünk egészét a te uralmad alá. És köszönjük, Urunk, hogy te vezetsz bennünket, és te tartatod kontrollod alatt a mi egész lényünket, és felszabadítasz bennünket, hogy önként és meggyőződéssel tegyünk dolgokat, és ne keveredjünk bele olyan dolgokba, ahol már nem mi vagyunk azok, akik megszólalunk. Ne engedd, Urunk, hogy a mi emberi méltóságunkat valamilyen módon elveszítsük a mi indulataink által, a megzabolázatlan gondolataink által, vagy akaratosságunk, vagy mértékletességünk által. Hiszen amikor az istentelenség elszabadul, akkor hol van az emberi méltóság? De köszönjük, Urunk, hogy megmutattad azokat a jövőbe húzódó szálakat is, vonalakat is, amik, ha itt elkezdődnek, ott teljességre jutnak, és bármilyen rettenetes is elénk tártad annak a képét, hogy milyen lesz, amikor az Isten nélküli emberek feltámadnak, az folytatódik, ami itt elkezdődött. De köszönjük, hogy elénk tártad az igazak feltámadásának a csodálatos vízióját is, amikor majd az igazak fénylenek a te országodban, és olyanok lesznek, mint a csillagok, mint ahogy Dániel prófitánál olvastuk, amikor nem kell kutatni és keresni az embert, mert ott van az igaz emberség, ami benned lett megteremtve Krisztusunk valóságos igazságban és szentségben. És köszönjük, hogy ez már itt a földi életben elkezdődik, hiszen az csak a folytatás és a befejezés, ami az igazak feltámadása lesz, hogy ez elkezdődik most, amikor egy hitbeli döntést tudunk hozni melletted, amikor csodálva és imádva téged feltámadott Krisztusunk, követünk, az életünkben első helyre állítunk, amikor betölti a szívünket a húsvéti örömhír, hogy te, aki életünk meghaltál, hogy bűneinket elvedd, feltámadtál a mi megigazulásunkra, hogy ezt a bűnbocsánatot nekünk kihirdesd, a szívünkbe vésd, és közben átalakíts bennünket, hogy megszülessen bennünk a homo novus, az új ember, akit teremtetett te benned, lelked által. Így áld meg, Urunk, az ünnep további óráit is. És attól, hogy utána is, amikor a hétköznapokba megyünk, az igazak útján járjunk. Hallgass meg, édes atyánk, a mi imádságunkat. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik kívánnak élni a szent vendégséggel, az éneklés alatt maradjanak bent, és majd járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem azt, hogy a holnapi keddi dolgozók bibliórája nem lesz megtartva. Hirdetem azt, hogy csütörtökön, 20-án esperesi vizitáció lesz gyülekezetünkben. Tehát csütörtökön nem 5 órakor, hanem 6 órakor találkozunk, amikor az esperes úr és az egyház megyénknek a főgondnoka látogatást tesz gyülekezetünkben. Erre hívjuk a testvéreket, tehát csütörtökön 6 órára. És hirdetem azt, hogy következő vasárnap, 23-án délután 4 órakor, jövő vasárnap dr. Benkő Elek Pót presbiter testvérünk előadást tart a Reformáció és a művészetek címen. Ópetlen jöjjünk el és hallgassuk meg ezt a nagyon fontos előadást, amit dr. Benkő öreg testvérünk, aki bár régészként tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, mint levelező tag, de tudományos akribiával és lelki szempontokkal fog előadni, hogy a reformáció milyen hatása volt a művészetekre. Talán még a régész is megszólal benne, és esetleg olyan dolgokat hoz, amiket valóban még nem tudtunk eddig. Tehát következő vasárnap délután 4 órakor egy előadást hallgatunk meg a reformációnak a művészetekre gyakorolt hatásáról. Ez egy sorozatunknak a része, hiszen most a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, és nem régen volt a nagy előadás, zenei előadás, a reformáció és a zene, ugye János Passiót hallgattuk, most pedig a reformáció és a művészetek. Majd további előadások lesznek, reformáció és a történelem, tehát így ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Húsvéti adományainkat a hátsó nagy persejbe helyezhetjük, boríték is van ott, ha valaki be akar írni, rá kell írni a nevét és betenni, de úgy különben is behelyezhetjük a persejbe, és köszönjük az adományokat. Isten tiszteletünknek ezt a részét belekezdjük a 355. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével. A 355. dicséretünk 3. versét valamennyien énekeljük, és a 4. vers éneklése alatt távozhatnak azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni. A 355. dicséret 3. verse így kezdődik: ó, hát ezen mi is örüljünk, az Isten félő hívekkel.